Akkor csendet kérek mindenkitől.
Jó.
Felvétel lesz.
Oké.
Okay. Hang forog?
Forog.
Egyes kamera.
Forog.
Kettes kamera.
Forog.
Lilu szépség napkója. Egyes csapó.
Mehet.
Tessék.
A szépség benned van, de sokat tehetsz azért, hogy ezt mások is észrevegyék. A Rossmannal közösen készített szépségnapló videóiban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, hogy mire érdemes időt és energiát fordítani, hogy még jobban érezd magad a bőrödben. Tavasz beköszöntével bizony egyre többet süt a nap, amitől az embernek azonnal megjön a kedve a nagy kirándulásokhoz, piknikekhez és úgy általában a szép idő kiélvezéséhez. Nagyon fontos azonban nem elfeledkezni a megfelelő fényvédelemről, hiszen a napsütés komoly károsodásokat okozhat a bőrünkben. Dr. Beke Dóra bőrgyógyász kozmetológussal segítünk eligazodni a fényvédők kacifántos világában, hogy mindenki megtalálhassa a neki való terméket. Mostanában nagyon sokat hallani már a tudatos bőrápolás elengedhetetlen kelléke, hogyha bármilyen nappali rutinod van, akár egy minimál rutin, akkor is az utolsó lépés mindig legyen a fényvédő. És azért én emlékszem arra, hogy a mi szüleinknél ez még egyáltalán nem volt téma. Nyilván egyébként azt mondják, hogy a nap is más volt, az ózonréteg sem volt ennyire vékony, de én nem emlékszem arra, hogy engem üldöztek volna fényvédővel, pedig az anyukám nagyon vigyázott rám is, és nagyon gondos volt velem.
Ez így van, engem sem üldöztek fényvédővel, pedig jó lett volna, hiszen a gyerekkori leégések azok, amik sajnos közrejátszanak a későbbi rosszindulatú bőrdaganatoknak a kialakulásában. És az viszont tény, hogy korábban talán a napsugárzás sem volt ennyire erős, vagy nem ismertük még ennyire pontosan, hogy az UVA és UVB is milyen hatásokat, és most már ugye tudjuk, hogy a látható fény is hatással van a bőrre, a bőr öregedésre, a bőr minőségének a megváltozására, a sejtek szintézisébe is beleszól. És pontosan ezért, és azért is, mert ugye tudatosabb is már a bőrápolás, figyelünk sokkal jobban a fényvédelemre, és ez egy nagyon jó dolog. Tehát aki egyáltalán hozzákezd a tudatos bőrápoláshoz, az az első, amit vásároljon magának, az a fényvédő.
Nagyon sokféle fényvédő van, és ezekről majd beszélünk, de először azért azt, hogy a gyerekeket milyen módon, hogyan és mivel kell fényvédőzni, kezdjük azzal, mert ugye a gyerekek mondjuk reggel elmennek óvodába, elmennek bölcsibe, elmennek suliba, utána kimennek napközben, fociznak, rohangálnak, homokoznak. Mi az, amit csináljunk reggel, és egyáltalán hogyan tudunk arra figyelni, mert azért az is egy nehéz ügy, hogy mondjuk az óvónénik 2-3 óránként újra kenjék az egész csoportot.
Nehéz dolog.
Az óvodáknak eleve ugye most ez csak zárójelben nincsen, meg hát nem is nagyon kapnak fényvédőt, tehát ugye például nálunk mindig a szülők vittek be, és akkor amíg el nem fogyott, és akkor utána a következő szülő vitte.
Után kell pótolni, így van. Tehát én is azt tanácsolnám a szülőknek. Először is egy kicsit messzebbről közelíteném meg ezt a dolgot, hogy milyen típusú fényvédőt válasszunk a gyerekeknek. A gyerekeknek a legjobb, hogyha a minerál, vagy inkább ugye így ismerjük, hogy fizikai fényvédőket válasszunk. Igaz, hogy ezeknek a felvitele az kicsit nehézkesebb, mert az állaga az sűrűbb, és egy kicsit vakolatos, de most már egyébként ezeken is nagyon sokat finomítottak. De a gyerekek számára ez teljesen biztonságos, hiszen nem hoznak létre kontaktdermatitiszt, tehát nem allergizálnak. Úgyhogy ha ezt a korcsoportot érintjük, és akár csecsemőktől kezdve nézhetjük ezt, akkor mindenképpen fizikai fényvédőt adjunk be az intézménybe, akár a bölcsibe, oviba, iskolába, a szülők fogjanak össze, és vásároljanak fényvédőt. De a gyerkőcöt, hogyha van rá lehetőségünk, és nagyon jó lenne, ha lenne, akkor otthonról úgy engedjük el, hogy bekenjük. És a nem nyakát. Csak az arcocskáját, hanem pontosan a nyakát, a füleit. A fülnél nagyon érdekes, és pont van egy ilyen úgynevezett tavaszi fülbetegség, amikor a gyerekeknek leég a füle a porc fölött, ami ugye kint van, és egészen hólyagosra tud égni, és ezt kifejezetten gyerekeknél látjuk. Tehát ez a nap, a tavasz és a kis szellő hozza létre. Úgyhogy a szülőknek kötelessége a fülét is lekenni a gyereknek, a nyakát, a kezét, ami kilóg a pólóból, akár a kis lábacskáját.
Ugye itt az nagyon fontos, hogy a bőrnek van egyfajta memóriája. Hogy tényleg azok a gyerekkori leégések, amikre mi már feltétlenül nem is emlékszünk, azokat visszük magunkkal, és az, hogy aztán egyszer csak baj lesz, vagy valamilyen bőr probléma, azt nagyon sokszor nem tudjuk, hogy amiatt van, mert egyébként 4-5-6 évesen leégtünk 2 hetente a Balaton mellett.
Pontosan a gyerekkori leégések, a leginkább az UVB sugárzás az, amiről tudjuk, hogy a melanomában szerepe van, és a hólyagos leégések az, amik a legrosszabbak, és a gyerekkori, tehát a gyermeki bőr sokkal érzékenyebb még, mint a felnőtteknek a bőre, és a régebbi anyajegyekből és nem csak az új anyajegyekből kialakulhatnak rossz indulatú daganatok.
A felnőtteknél, vagy hát mondjuk a csajoknál a fő hívószó az öregedésgátlás, mert a legfontosabb eszköze az öregedésgátlásnak, ezt mindig elmondjuk, az a fényvédelem, ott kezdődik minden, tehát hogy kelheted magadra, locsolhatod a retinolt és a peptideket, hogyha egyébként nem fényvédőzöl, akkor tök fölösleges. De azért itt van egy ennél sokkal fontosabb szempont, az egészségügyi szempont, mint az esztétikai.
Igen, tehát ugye az öregedésnél is két fontos tényező van, tehát vannak intrinszik belső faktoraink, és van ugye ez az extrinszik faktorok, és ebben 90%-ban a sugárzás, a fénysugárzás az, ami öregíti a bőrünket, de pontosan nem csak öregít, hanem hogy a sejteknek a szintézisét, tehát a DNS szintézisébe szól bele, és pontosan ezért van az, hogy a későbbiekben jön ki ennek a hatása, mert a sejtek egy idő után nem tudnak normálisan működni, és abnormális sejteket hoznak létre, és ez hozza ki egyébként a bőrdaganatot is, de a bőrdaganatok mellett egyébként jóindulatú bőrnövedékek is előfordulnak, és ezeknek a kialakulásában és nagy számban a napozást látjuk. Ezek az úgynevezett szoláris keratózisok, tehát az olyan pigmentfoltok az arcon, amik kicsit hámlanak, ezek is a napnak köszönhetően jönnek létre.
És ugye amikor ezek a pigmentfoltok már létrejönnek, akkor ezekkel nagyon nehéz mit kezdeni?
Talán az egyik legnehezebb. Tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy kozmetológiában mikkel foglalkozunk, nagyon gyakoriuk ugye az aknés panaszok, azt gondolom, hogy sokkal könnyebben tudjuk orvosolni, és sokkal kisebb mértékű beavatkozások kellenek hozzá, de a pigmentfoltok tekintve a mélységet, elég invazív hámlasztások, vagy akár lézeres kezelések szükségesek ahhoz, hogy ezt valójában el tudjuk tüntetni, és nagyon sok esetben egyébként hormonális tényezők is állnak a háttérben.
Még egy mondat erejéig azért térjünk vissza a picikre, akár az újszülöttekre, akár a tipegőkre. Ugye eleve napra nem visszük őket.
Tehát, ez talán a legfontosabb.
Hogy egy kisbabát még olyan nincsen, hogy bekenjük és kivisszük a strandra, mert egy 2-3-4-5 hónapos, vagy akár egy egyéves gyereket egyszerűen déli napra, vagy akár még 10-kor sem, én mondjuk az enyémet egyáltalán nem viszem napra, tehát ilyen árnyékban, fél árnyékban, letakarva babakocsit, kis kalapban, fehér lemvászor ruhácskába, tehát én mindig így vittem.
Nagyon jól csinálod, de magunkat is egyébként így kellene védeni.
De hogy egy baba bőr, az meg annyira érzékeny, és még arra is emlékszem még 15 évvel ezelőtt, hogy strandon nagyon-nagyon sok kisgyereket lehetett látni.
Hát én szerintem mi is voltunk így a strandon. De manapság köszönhetően az edukációnak és a tudatos bőrápolásnak egyre több fórumon halljuk, és szerintem a szülőkhöz is eljut, hogy vigyázzunk a gyerekeinkre, és én azt gondolom, hogy 1 éves korig a gyereknek gyakorlatilag napon, így közvetlen napon nincsen helye. Tehát ne fényvédőkben keressük egyébként itt a megoldást, hanem a ruházatban, vagy árnyékban, és még az árnyékban is sajnos föl kell adni olyan UV-szűrős ruhákat, napkalapokat a gyermekre, amik megfelelően védik. Mert sajnos a fényvédők esetében és azok a számok, amiket tudunk, hogy például egy SPF 30-as megvéd minket az UVB sugárzástól olyan 97%-ban, még az 50-es 98%-ban, ez csak akkor, hogyha megfelelő mennyiséget viszünk föl. És hogyha normálisan újra kenjük az adott időben. Ha ezek nincsenek meg, akkor igazából, mintha nem is használnánk fényvédőt.
Pláne a gyerekek, hogyha már akkorák, akkor vízből ki, vízbe be.
Homokoznak, vizeznek, izzadnak. Nem jó.
A másik, ami nagyon fontos, a kis kalap, mert hogy ugye, hogyha be is kenjük őket a legjobb minőségű fényvédővel, a fejüket nem szoktuk bekenni, és annyira kevés, abszurás. Még olyan gyér lehet ott a haj, hogy az ott egy pillanat alatt megég.
Igen, és nagyon könnyen napszúrást kapnak. Tehát a kicsiket tényleg azt javaslom, hogy próbáljuk meg árnyékban tartani, vagy válaszunk, tehát 10 előtt is rendkívül jól tudják érezni magukat a strandon, vagy a délután, 4 után is időszak is már megfelelő lehet.
És akkor menjünk át a nagyokra, ahol már ugye nagyon fontos az esztétika is, és ahol tényleg, mert aztán te tudod a legjobban, hogy mindenki az időt szeretné megállítani, vagy leginkább visszafordítani. És még nem tudom, hogy te például milyen arányban látod, vagy hogyan látod a változását annak, hogy átmente az az üzenet, hogy a fényvédő ennek az egyik alapeszköze.
Kezd átmenni. Tehát amikor elkezdtem dolgozni, akár a gyerekbőrgyógyászaton, akár a magánrendelőben, akkor még úgy látom, hogy ez nagyon gyerekcipőben jár, de hogyha a saját ismeretségi körömben is körülnézek, a barátok között is, nagyon nehéz volt őket rábírni arra, hogy tényleg használjanak fényvédőt, és egy nagyon komoly edukációba telt, amíg megértették azt, hogy miért is van erre szükség, hogy valóban öregedési folyamatokat is elindít, de amellett ugye az egészségkárosító hatása is elég erős, és egyre jobb a helyzet.
A férfiaknál még nehezebb, nem?
Nagyon nehéz a férfiaknál megtalálni a megfelelő textúrát, amit ők elviselnek, és a pecálásnál egyáltalán megérteni azt, hogy visszatükröződik a fény, iszonyatos napkárosodásnak vannak kitéve. Sokszor sokkal nehezebb egy férfit rábírni arra, hogy használjon fényvédőt, mint egy nőt. A tínik esetében meg még egy rendkívüli nehéz helyzet. Ők reggel elmennek, és este jönnek, és hogy közben mi történik velük, hát azt senki se tudja.
Nálunk mostanra ez megoldódott, mert most már szépen a Dávid áll reggel, és tartja az arcát, mert találtuk egy fényvédőt, amit úgy rakok fel, hogy tényleg így észre
talán
se veszi,
ez is a kulcs, hogy találjanak egy jó igen. fényvédőt, amit tud ő is használni, és rájön arra, hogy igazából ez egy fél percet vesz igénybe 4 óránként az életéből, és nagyon könnyedén, kényelmesen el tud vele menni.
Igen, tudod, azért nehéz, mert egy 12-13 éves nem gondol arra, hogy egyszer lesz 30, mert az olyan, mintha soha nem történne meg. Szóval, hogy egyszerűen igen.
Hát nagyon... ők a jelenben élnek igen, szerencsére, tehát, hogy... viszont ezért jó, hogyha a szülőket edukáljuk, mert hogyha a szülő tudja, hogy igenis erre szükség van, és tudatos, akkor a gyerek is tudatos lesz, a kamasz is tudatos lesz, és tudni fogja azt, hogy hát én bizony nem szeretnék pigmentfoltot, én nem szeretnék bazéliumát, én most bekenem magam, nem látszik, mert már van nagyon sok olyan fényvédő, amit senki nem vesz észre, sőt van bőrkiegyenlítő hatású, egy kis ragyogást fokozó hatású, nagyon-nagyon széles a paletta, lehet választani, és kényelmesen viselni.
Ugye a néhány alapszabályról csak beszéljünk, hogy például mennyi kell a fényvédőből, mert ugye nagyon, nagyon sok olyan terméket találni, ezeket a BB krém 20 faktorral, meg alapozó, amiben van 15 faktor, és szerintem ezek nagyon veszélyes termékek, én ezektől nagyon-nagyon félek, mert azt sugallják, hogy megvédenek, de közben meg nyilvánvalóan egyszerűen nem lehet annyit felvinni.
Igen, ami... nagyon sok paciensem így jön, hogy én bizony ezt használom, és az viszont egy alapozó sajnos, amiben az a fényvédő van, ez nem működik. Tehát a fényvédőt az külön entitásként kell kezelni, az egy befejező része a reggeli rutinnak, és a fényvédőből én azt a szabályt követem, talán ez a legegyszerűbb, a két új szabályt, tehát én annyit húzok ki a fényvédőből, és ezt viszem fel az arcomra. Egyébként ez körülbelül egy negyed teáskanálnyinak felel meg, és hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk ez egy alapozóban van benne, vagy egy BB krémben, egy hidratáló krémben, akkor tudjuk, hogy ebből sokkal nagyobb mennyiség kellene. Tehát egy BB krémből fölvinni egy ekkora mennyiséget, tehát tulajdonképpen az lehetetlen. Tehát igen. Retentően is néznek ki. Tehát ezt ki kell számolni, föl kell vinni, hajtövekre nagyon fontos, a nyakra, tehát vigyük fel itt a toka alatti területre, a fűre próbáljuk meg ráhúzni, és tehát ezzel a két újnyi mennyiséggel szépen le lehet fedni.
Azt, hogy hány faktoros, azt hogyan dönts el valaki, aki most vág neki a fényvédőzésnek?
Ugye az SPF, tehát látjuk ezt a kifejezést.
Mit jelent az SPF?
Igen, ez a Sun Protection Faktor, ez azt jelenti, hogy az UVB sugárzást milyen mértékben szűri ki, illetve hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk mi ketten például ilyen klasszikus európid hölgyek vagyunk, egy jó kis fehér bőrrel, ami azt jelenti, hogy körülbelül 8 perc alatt mi leégünk a napon. Hogyha most fölkenünk egy 30-as SPF-es fényvédőt, ez 30-szorosára növeli ezt az időt, tehát nagyon könnyen ki lehet számolni, hogy mennyi idő után kell nekünk újra kennünk a fényvédőnket. Maga ez, hogy 30-as faktor, ez azt jelenti, hogy körülbelül a 97%-át kiszűrjük az UVB sugárzásnak, ha viszont egy 50-eset teszünk azzal a 98%-át, és 50 perccel növeljük meg a leégésünknek az idejét. Na most ez csak az UVB sugárzásra vonatkozik.
Bocsánat, csak még egy mondat, mert azért az egyik leggyakrabban visszatérő tévhit az ugye azzal kapcsolatos, hogy a 30 és az 50 faktor között az a különbség, hogy a 30-asnál biztos egy picit barnulok alatta. Ezt nem tudom, hogy te szoktál ezzel.
Hallom
igen.
Én is, igen.
És hogy nem, ugyanúgy nem, csak ugye az időt tartam, és én emiatt gondolom azt, hogy például, ha valaki reggel elindul otthonról, akkor alapból érdemes mindig az 50 faktort választani, mert egyszerűen annyival később kell újra kenni.
Én azt gondolom, hogy minden esetben az 50-eset válasszuk. Ez a legkényelmesebb és a legbiztonságosabb is minden ember számára.
Hát emlékszem, hogy még a régi, még volt régen olyan fabulon, ami 5 faktoros volt,
hát vagy 6 faktoros. Hát faktor nélküli kis olajocskák.
Jézusom,
igen, igen. Szerencsére most már sokkal többet tudunk a tudománynak köszönhetően, és emiatt sokkal okosabbak vagyunk, és szerintem pontosan a mi feladatunk az, hogy a jövőnek generációját és a társainkat is egy kicsit neveljük a tudatosságra és a fényvédelemre.
Mondjuk egy 50 faktoros, nagyon jó, könnyű, fluid állagú fényvédőt, azt hány óránként kellene újra kenni, ami ugye egy nehéz ügy, mert hogyha az ember reggel összekészíti magát, kifesti magát, és hogyha talál is egy olyan fényvédőt, ami egyébként akár egy tök jó primerhez hasonlít, és egy jó mat alap, tehát nem csúszkál, szépen rá tudsz alapozni, és elkészíti a sminkjét, hát nyilvánvalóan nem fogja lemosni 5 óra múlva, és újra kenni, tehát ez az a baj, hogy én is pontosan tudom, hogy 4 óránként újra kéne kezdeni, meg újra kéne kenni, de nem életszerű, hogy ki most megyek egy megbeszélésre, lemosom a sminket, újra kenem a kocsiba, és újra sminkelem magam.
Erre nekem van egy titkos fegyverem, én emlékeztető fényvédőt használok ilyenkor, spray formátumban, illetve vannak ecset formátumban is fölvihetők, de azt gondolom, hogy talán a spray az, ami a legjobban átfedi ilyenkor az arcot, tehát emlékeztető fényvédőt vigyünk föl, ez is legyen egy 50 faktoros, szép messziről megfújjuk az arcot vele, nem bántja a sminket, nem folyik el alatta a szempillaspirál, és
vannak ezek a szinte láthatatlan permetek.
Így van, és ezzel 3-4 óránként újra kell fújni az arcot.
A fényvédő lemosása az ugye egy külön, hogyha az ember, én mondjuk otthonra is használok fényvédőt, tehát nekem azért dupla fázisú mindig, de azért, hogy a fényvédőt alaposan le tudjuk szedni, ahhoz azért olajos lemosó kell, ugye?
Muszáj mind a kémiai, mind a fizikai esetében, mert ezek fogják úgy feloldani, hogy az összes, tulajdonképpen ez is, amikor tiszta bőrt szeretnénk, ugye ez is szennyeződésnek minősül rajta, tehát megfelelően le kell ezeket mosni. Pontosan azért, mert a kémiai fényvédők esetében, ugye ez a mai napig vitatott, hogy bizonyos, illetve nem vitatott, hanem ez egy nagyon fontos tény, hogy bizonyos összetevőik azok felszívódnak, és a hormonrendszerünknek a működésébe is beleszólnak, és ezekre nagyon figyeljünk is, és vizsgáljuk meg a fényvédőket.
Na hát ez a következő, amiről mindenképpen beszélni kell, ez a minerál kontra kémiai fényvédő, mert hogy annyira sok mindent lehet hallani, és nyilván sokkal kényelmesebb a kémiai fényvédő, én is kémiai fényvédőt használok. Mondjuk én foglalkozom azzal, hogy én tudom, hogy mik azok az anyagok, amiket egyszerűen nézek, hogy van-e benne, vagy nincs benne. De azért ehhez már egy elég erős tudatosság kell.
Igen, szerencsére azért az EU szabályai miatt elég szigorúak a szabályok, és szűrik, hogy mik azok a kémiai fényvédő összetevők, amiket nem javasolnak, hogy beletegyenek egy ilyen fényvédőbe. De érdemes megnézni, és való igaz, hogy a kémiai fényvédőknek jobb az állaga. Tehát akár egy patonásos bőrűnek, vagy aki nagyon száraz a bőre, tehát ez a krém könnyű állag miatt jobban szeretjük, de a fizikai fényvédőktől sem kell megijedni, mert most már nem vakolatszerűen működnek, hanem ezen is sokat finomítottak, és nagyon könnyű már a felvitelük, viszont tartósabban is fönnmaradnak a bőröm.
Mostanában egyre többet találkozom például fényvédő szájápolóval.
Ezek nagyon fontosak egyébként, tehát az, hogy az ajaknak a területe azért is kiemelten fontos, mert a fény egyébként, főleg az alsó ajakat nagyon nagy mértékben éri, és nagyon sokféle bőrdaganat kialakulhat az alsó ajaknak a területén, tehát ezt nagyon köszönöm is, hogy mondtad, hogy ne hagyjuk ki az ajak ápolásban a fényvédőt.
Egy picit mesélsz nekem ezekről a hibrid fényvédőkről, ugye, amik
igen, ezek újdonságok, ezek a fényvédők. Talán ez emiatt is, erre is próbáltam célozni, hogy már a fizikaitól sem kell megijedni, mert azoknak, amik egy kicsit hibridek, vagy kombinációk, azoknak nagyon jól kenhető állaguk van.
A fényvédelem remélhetőleg pár éven belül tényleg egy annyira rutinszerű dolog lesz, hogy az embernél nem például kis minta mindig van, akkor is a zsebemben tudod, hogyha csak elszaladok, hogy megkeresem mindenből akár a 30 millist, hogy ne kelljen azt a hatalmas nagy flakont vinni, hogy napközben, amikor érzem, vezetek, akkor ráfújom a kezemre,
a
bekenem,
mert
hogy például ugye azok, akik sokat vezetnek, sokat vannak autóban, azt gondolják, hogy az ablaküveg megvédi őket, és például azok is, akik mondjuk ülnek egy irodában, egy gyönyörű, szép, nagy ablakos irodában, vagy hogyha mondjuk otthon vannak az ablaknál, és nem süt a nap, akkor tulajdonképpen nekik nem kell fényvédő. És a mai napig, amikor mondjuk így a férjemnek csak mondom, hogy reggel felkelek, és elmegyünk sétálni, és mondjuk borús az idő, és mondom, hogy gyere, bekenlek titeket, és így néz rám, hogy te láttál napot?
Miért?
És nem érti.
Igen.
És ugye azért a fényvédelemnek most már, hogyha az ember néz ezzel foglalkozó oldalakat, meg azért ezzel így ismerkedik, akkor lehet látni, hogy igen, nappal gyakorlatilag ez a hívószó, amikor fény van.
Így van, tehát azt tudjuk, hogy a fénysugár az többfajta UV-sugárzásból tevődik össze, és az egyik dolog ez az UVB, amiről beszéltünk is, ahol a faktorszámot látjuk, de van az UVA. És az UVA az nagyon érdekes, mert akár az ablaküvegen, a kocsi üvegen is áthatol, és a szűrt fénynél is nagyon erős a sugárzás, és az UV ellen is ugyanúgy védenünk kell magunkat.
Mert az csinál valamit a bőrünkkel?
Hát igen, ugye van ez a tartós barnulásnak nevezett tünet, és ezt csinálja az UVA. És az UVA-nak is nagyon erős bőrüregítő hatása van, és amikor valaki azt vesz észre, hogy ő nyáron egyszer lebarnul, de még decemberben is ott van a bikininek a vonala, na az viszont az UVA sugárzás, és ez is rendkívül káros, és szintén bőrdaganatkeltő hatása van.
Mi az, amit nézzünk egy fényvédőn? Tehát, hogy mi legyen ráírva?
Amikor megfogunk egy fényvédőt, megnézzük a faktorszámot először, akkor tudjuk, hogy ez az UVB ellen most hogy véd minket. És akkor utána legyen rajta, hogy bekarikázva vagy az, hogy UVA, vagy pedig PPD, így szokták még jelölni. Na most ez megmutatja nekünk, hogy UVA elleni védelem is van, tehát vagy azt írják még rá, hogy broad spectrum, tehát széles spektrumú, így van. Ez azért fontos, mert ezek a széles spektrumú fényvédők, ezek mind a két típusú sugárzástól védenek bennünket, illetve most már ugye az infravörös sugárzást is hozzá kell vennünk, és ez itt jön az, hogy hiába csak az irodában ülök, muszáj fölkennem a fényvédőt, hiszen a LED-ből, tehát ezekből a lámpákból is sajnos már káros sugarak jönnek, aminek tudjuk, hogy bőrkárosító hatása van.
Ja, a kék fény ellen is most már nagyon sokra rá van.
Ja, a headlight ellen is védekeznünk kell. Tehát mindenképpen ezt keressük rajta, hogy széles spektrumú legyen, IR még ez szokott rajta lenni a fényvédőkön.
Nekem egyébként az volt, most pont a kis kolléganai küldtek át egy képet, hogy egy ausztrál kamionsofőrről, aki mindig ugye a kocsiban ül.
A két oldala
igen,
van,
és
ugye?
A két oldala között, és igen. Ugye kizárólag az UVA sugárzás érte, mert hogy ablaküveg volt, de hogy olyan különbség van a két arca között.
Nagyon sokszor mutatom én is ezt a képet a pácienseimnek, mert nagyon jól látszik, hogy mi az a photoaging. Tehát ott egy olyan mértékű kóros elasztin termelődés van, ami miatt ugye a pórusok kitágulnak, megvastagodik a bőr. Ezt nagyon sok emberen lehet látni, akinek napfénykárosodott a bőre. Teljesen más szerkezetű elasztinja kezd el termelődni.
Tehát a textúra? Tehát
a textúra is megváltozik, sokkal több lesz sokkal zsírosabb lesz a bőre, a fagyumirigyeknek a száma is növekszik, és egészen tágak lesznek a pórusok, jóval több lesz a ránca, pontosan azért, mert jó kollagénje nem lesz, viszont hibás szerkezetű elasztinja, igen.
Azon, ami a legfontosabb, tehát, hogy ez az egészségügyi szempont. De hogyha tényleg így a hiúságra próbálunk inkább hatni, akkor te mit mondasz, hogyha valaki rendesen, rendszeresen, napi szinten, rutinszerűen jó fényvédőt, széles spektrumot használ minden egyes reggel, akkor is, hogyha csak dolgozni megy, vagy csak a postáért szalad ki, akkor ez mit jelent egy olyan bőrrel szemben, aki mondjuk nem teszi ezt meg?
Nyert
akár
ügye
években.
Van. Tehát nyert ügye van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy aki napi szinten használ fényvédőt, télen nyáron, egyszerűen olyan forma van azzal szemben, aki nem használ, és tulajdonképpen...
Te látod egy bőrön?
Látom. 30 éves korban megjelenik a különbség. Főleg nők esetében lehet látni, hogy a nőknél sokkal hamarabb leáll a kollagén stimuláció, és nincs, ami kompenzáljon. És egy agyon szoláriumozott, mert sajnos még ezzel mindig találkozunk.
Járnak még szoláriumban? Járnak, én nem tudom, mert nem nagyon találkozom.
Járnak sajnos, és sokszor hallom azt is, hogy jaj, csak elmentem, hogy felkészítsem a bőrömet a nyára. Na most ilyen nincsen, ehelyett nagyon-nagyon jó kis antioxidánsokat lehet egyébként fogyasztani belülről is, például, hogyha bétakarotinnal tulajdonképpen felkészítjük a bőrünket a napozásra. Én nagyon sok napallergiás páciensemnek ajánlom egyébként ezt a bétakarotin kúrát, és én is már márciustól szedem, és sokkal jobban reagál a bőröm a napsugárzásra, kevésbé jön elő egyébként a napallergiám is, tehát nem csak kívülről érdemes antioxidánsokat, C-vitamint kenni, ferulik-savat például, de belülről is fogyasszunk, D-vitamint például.
Még egy dolog, hogy amikor meglátsz egy napbarnított bőrt, hiába tudom, hogy szexi, és J.L.O. őrült szexi egyébként önbarnit,
igen,
meg nagyon-nagyon szép
gondoltam.
Az a latin típusú bőr, de amikor az ember lebarnul, az mindig károsodást jelent?
Mindig. Tehát a barnulás az nem egy egészséges barnulás sajnos, hanem ahogy elindul a barnulás, az a szervezetnek egy védekező reakciója, ez egy gyulladásos folyamat.
És innen, tehát ez a jaj, de egészséges színed van, ez nem igaz.
Ez nincsen sajnos. Tehát ennek hosszú távon nem lesznek jó hatásai. Egyébként érdekes, mert régen én is nagyon-nagyon arra törekedtem, hogy akár önbarnítóval próbáljam egy kicsit a barna színt előhívni, de most már nagyon szépnek látom a szép, egészséges fehér bőrt.
A Szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsort, keresd rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz Szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A Szépségnaplót és Lilut hallottátok. Ne feledjétek, a szépség tanulható.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.